Hetedik fejezet. A mi jó lovagunknak, Don Quixote de la Manchának második kirándulásáról. Éppen idáig jutottunk, amikor Don Quixote egyszerre csak telitorokkal elkiáltja magát. Ide, ide! Nagy bátorságú lovagok! Most kell megmutatnotok hatalmas karotok erejét, különben az udvaroncok viszik el a torna jutalmát. Elárma és zaj halatára hozzá siettek, és így a még hátra lévő könyvek megrostálására félbeszakadt az idő, s a Karolea, a spanyolországi León, a Luis de Ávila műve, a császár cselekedetei így jutottak tűzre, láthatatlanul és kihallgatás nélkül, pedig, ha a plébános szem elé kerülnek, alig ha sújtja őket így szigorú ítélet. Midőn Don Quixotéhoz értek, már felkelt az ágyból, s javában kiáltozott és hóbortoskodott. Szurkált, vagdalt mindenfelé, oly éberen, mintha sohasem aludt volna. Megmarkolták hát, s erőszakkal nyomták vissza ágyára. Mikor aztán így kissé lecsendesült, a plébános fordult hozzá, és így szavakat intézett hozzá. Valóban, Turpin érsek úr, szégyen gyalázat, hogy mi, kiket 12 pályérnek neveznek, így se szó, se beszéd, csak átengedjük-e torna győzelmét az udvaronc lovagoknak, holott mi, kalandosok, nyertük meg az elmúlt 3 nap díját. Csillapodjék, kedves komám uram, mondta a plébános, szolgáljuk a jó Istent, fordul a kocka, s amit ma elveszítettünk, holnap visszakapjuk. Most csak egészségére legyen gondja kegyelmednek, mert úgy látom, halálosan kifáradt, sőt, talán meg is sebesült. Nem sebesültem meg, válaszol Don Quixote, de Isten igazában össze vagyok zúzva, törve, mert az a fattyú Don Roldán egy tölgyfaderék a rútul elhusángolt, s mindez csupa irítségből, mert látom, hogy egyedül én versenyezhetek hőstetteivel. De ne Reynolds, de Montalbán legyen a nevem, ha minden varázshatalma ellenére meg nem lakoltatom érte, mihelyt az ágyból felkelhetek. Most azonban adjanak nekem enni, mert erre van a legnagyobb szükségem. Ami pedig a bosszúállást illeti, bízzák csak én rám. Úgy is tettek, enni adtak, s aztán aludni hagyták, s ki nem fogytak a csodálkozásból bolondságán. A gazdasszony pedig még az este elégetett minden könyvet, valahány csak a baromfi udvaron vagy az egész háznál található volt, s lángot kellett vetnie sok olyannak is, ami pedig méltó lett volna arra, hogy a könyvtárakban örök időkre megőriztessék. Ezt azonban sorsuk és a vizsgálóbíróság hanyagsága megakadályozta, s így teljesült be rajtuk az is a közmondás, a gonoszok helyett gyakran az igazaknak kell szenvedniük. A pap és a borbély úgy akarta gyökeresen kigyógyítani közös barátját a bajából, hogy a könyvtárszoba ajtaját befalasztatják és bevakoltatják, hogyha majd fel kell, rá ne akadhasson, s megszűnvén az ok, talán megszűnik az okozat is, ők pedig majd azt mondják, valami varázsló vitt el a könyveket a szobával együtt mindenestől. Tervüket a lehető legnagyobb gyorsasággal végre is hajtották. Don Quixote harmadnapra felkelt az ágyból, s első útja kedves könyvtár szobája felé vezetett. Minthogy azonban a szobát nem találta régi helyén, össze-vissza kereste, mindenütt az egész házban. Mikor odaérkezett, ahol azelőtt az ajtó nyílt, a falat megtapogatta kezével, nézett jobbra, nézett balra, s mindezt minden szó nélkül. Végre azután jó sokára azt a kérdést intézte a gazdasszonyhoz. Hol van az ő könyvtár szobája? A gazdasszony, mert már kitanították, mit kell válaszolnia, így szólott. Micsoda szobát, vagy mi egyebet keres kegyelmed? Ebben a házban nincs többé se könyvtár, se könyv. Maga az ördög vitte el mind. Nem az ördög volt az, egészítette ki a lányka, hanem valami varázsló. Ének idején sötét felhőn jött ide, ugyanaznap, mikor kegyet távozott. S leszállván a kígyóról, amelyen ült, belépett a szobába, én nem tudom, hogy mit csinált, oda bent, de nem sokára repülve szállt el a tetőn keresztül, csupa füstben hagyván az egész házat. Mikor aztán odaszaladtunk megnézni, mit cselekedett, nem láttunk többé se könyvet, se könyvtárt. Csak arra emlékezünk, a gazdasszony meg én magam is, hogy a gonosz öreg távoztában egész felszóval azt mondá, hogy a könyvet s a könyvtár gazdája ellen titkos gyűlölségből követte el házunkon azt a rontást. Majd csak hamar mi is észrevesszük. Azt mondta, hogy ott a bölcs Manyatonnak hívják. Nem Freston mondott? Kérdezte Don Quixote. Nem tudom én, felelt a gazdasszony. Frestonnak hívják-e, vagy Fritonnak? Csak erre emlékszem, hogy a neve tonnal végződik. Már bizonyosan úgy van, mondta Don Quixote. Egy bölcsvarázsló ez, s nekem halálos ellenségem. Azért viseltetik ilyen haraggal ellenem, mert varázstudományával előre látja, hogy a jövendőben párbajt vívok majd egyik kedvenc lovagjával, s le is győzöm, mitől semmiképp meg nem akadályozhat. Ezért minden módon borsot tör az orrom alá. Én azonban megmondom a szemébe is, nincs rá mód, hogy az egek végzését meghiúsítsa, vagy megakadályozza. Szent igaz, mondta az unoka húga, hanem kicsoda kényszeríti kegyelmedet, kedves bátyám, hogy viaskodásokba elegyedjék. Nem lenne jobb, ha szép nyugton itthon ülne, mint hogy kalandokat hajhászon a világban, s elfeledje, amit a párbeszéd tart, sokan mennek gyapjúért, s nyírtan jönnek vissza. Ho-ho, kedves húgom, válaszol Don Quixote, nagyon tévedsz, előbb sem, mint engem megnyírnának, lehúzom én valamennyinek a bőrét. Csak egyetlen hajszálamat akarnák is meggörbíteni. A fehér népek erre abba hagyták a feleselgetést, mert észrevették, hogy már is haragra gerjed. Don Quixote pedig mindegy két hétig egészen nyugodtan otthon maradt azután, s egyetlen jellel sem árult el, hogy meg akarja ismételni előbbi hóbortját. Ez alatt két komájával, a pappal és a borbéjjal a legkedélyesebb vitatkozások folytak arról az állításáról, hogy a világnak semmire sincs nagyobb szüksége, mint a kóbor lovagokra, s hogy ezt a lovagrendet ő fogja feltámasztani. A pap néha ellene mondott, néha meg engedett neki, mert ha nem folyamodik ehhez a cselfogáshoz, semmiképp sem tudta volna egymással megférni. Ugyanebben az időben Don Quixote összebarátkozott egy szomszéd parasztemberrel. A paraszt igen becsületes volt. Ha ugyan szegény embernek meg lehet adni ezt a titulust. Csak hogy bizony kevés volt a sütnivalója. És ennek aztán annyit beszélt, hogy annyi mindent össze-vissza ígért, hogy a szegény ördög végre rászánta magát, és beállt a lovakhoz fegyverhordozónak. Egyebek közt azt is mondta neki Don Quixote, hogy csak határozza el magát minél előbb, mert nem lehetetlen, hogy térül fordul, hamarabb, mint ameddig tízig számolhatna, valami szigetet fog meghódítani, amelynek aztán őt, a parasztembert kormányzójává teszik meg. Ilyen és ehhez hasonló ígéretek hallatára Sancho Panza, ez volt a paraszt neve, otthagyta feleségét, gyermekeit, és beállt szomszédjához fegyverhordozónak. Don Quixote most már pénz után nézett, s egyetmást eladott vagy elzálogosított, bár mindent potona áron, míg elég tisztességes összeg nem kerekedett belőle. Egyik ismerősétől egy láncsát kért kölcsön, sisakrostéját, amint tudta, ismét összetoldozta, fegyverhordozójával, Sanchoval pedig közölte indulása tervezett napját és óráját, meghagyván neki, hogy ekkora lássa el magát mindenner, amire csak szükségük lesz. Kiváltképpen azt kötötte a lelkére, el ne felejtse, hogy tarisznyát is hozzon magával. Sancho fogadta, hogy nem felejti el, azon felül elviszi igen derék szamarát is, mint hogy ő bizony nem valami jó gyalogló. A szamár említése szöget ütött Don Quixote fejébe, és elgondolkozott, nem jutna eszébe valami kóbor lovag példája, akinek hasonlóképpen szamárháton járó csatlós szolgált. Egyetlen egy ilyenre sem emlékezett. Végre azonban mégis beleegyezett, ám hozza a szamarat, de egyszer s mint feltette magában, hogy a legelső kínálkozó alkalommal díszesebb paripát ad alája, amikor ugyanis megfosztja magát lovától a legelső udvariatlan lovagot, akivel összeakadt. Ellátta magát ingekkel és más egyéb szükséges holmival, híven megfogadva, amennyire csak módjában volt a fogadós jó tanácsát. Amikor aztán mindezzel elkészült, anélkül, hogy akár Panza, a gyerekeinek vagy feleségének, akár Don Quixote a gazdaszonyának Isten hozzádot mondott volna, egy éjjel szépen elbúcsúztak a kapufélfától, s ekkor mindjárt egyhuzamban olyan nagy utat megtettek, hogy mire hajnalodott, már nyugodtak lehettek afelől, nem találják meg őket többé, ha minden tűvé tesznek is értük. Sancho Panza úgy ült a szamáron, mint valami pátriárka, a tarisznyájával, s kulacsosan, szinte égve a vágytól, hogy minél előbb átvehesse, azt az ura ígérte, sziget kormányzóságot. Don Quixote történetesen most is éppen azon az úton, s ugyanabban az irányban haladt, a Montieli síkon át, mint első kirándulásakor, csak hogy mégis kevesebb nehézséggel, mint a minap, mert most egészen kora hajnal volt, s a rézsút tűző napsugarak nem gyötörték annyira. Sancho Panza nem sokára így szólt gazdájához. Csak arra kérem kegyelmedet, kóbor lovag úr, el ne feledkezzék arról az ígért szigetről. Ha még olyan nagy volna is, nem félek ám tőle, elkormányozom én. Tudnod kell, barátom, Sancho Panza, válaszolt erre Don Quixote, hogy a régi kóbor lovagok közt általános szokás volt, hogy kormányzóvá tegyék csatlósaikat a meghódított szigeteken vagy birodalmakban, s nekem határozott szándékom, hogy nem térek el a kegyes szokástól, sőt, még túl is teszek rajta. Mert a többiek néha, sőt a leggyakrabban addig vártak, amíg a fegyverhordozó meg nem vénült, s csak akkor adták meg neki a grófi címet, vagy legfőjebb egyik-másik kisebb-nagyobb kerületekben vagy tartományokban az őrgróf méltóságát, midőn már terhére vált a nehéz nappali, s még kínosabb éjjeli szolgálat. De ha Isten mindkettőnknek megtartja az ígéretét, nem lehetetlen, hogy egy hét eltelte előtt olyan királyságot hódítok meg, amelyhez még több ilyen is tartozik, s ezek valamelyike egészen alkalmas lesz, hogy királyául koronáztassalak. Ezen pedig ne csodálkozzál, mert az ilyen lovagokkal oly hihetetlen és soha nem látott dolgok és események történnek, hogy könnyűszerrel még többet is adhatnék, mint amennyit ígértem. Akkor hát, folytatta Sancho Panza, ha valami csoda módon, amit kegyelmed mondja, én királyá lennék, Juana Gutiérrez, az én életpárom, legalábbis királynévá lenne, ugye? Gyermekeim pedig hercegeké. Ki kételkednék ebben? Szólt Don Quixote. Én kételkedném, válaszolta Sancho Panza, mert azt hiszem, ha a kegyelmes Isten záporként öntené is a koronákat erre a földre, egy se illenék oda Mari Gutiérrez fejére. Tudja, uram, nem ér az egy fabatkát se királynénak. Grófénak még csak megjárná valahogy, de annak is csak nehezen. Bízd ezt az Istenre, Sancho, felel Don Quixote, majd megadja néki, amire méltónak ítéli. Csak te le ne aljasítsd lelkedet annyira, hogy talán még királyi helytartóságnál is kevesebbel beérjed. Nem is teszem, uram, mondta Sancho, már csak azért sem, mert van olyan derék, uram, hogyha valaki ez aztán meg tudja adni nekem, amit el is bírok. Meg is érdemlek.